Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg a virágvasárnapi igehirdetés alapjául kijelölt evangéliumi igeszakaszt, amint megírva találjuk a János írása szerinti evangélium 12. fejezetében a következőképpen. Másnap, amikor az ünnepre érkező nagy sokaság meghallotta, hogy Jézus Jeruzsálembe jön, pálma ágakat fogtak, kivonultak a fogadására, és így kiáltottak: Hozsánna! Áldott, aki jön az Úr nevében, Izrael királya. Jézus pedig egy szamár csikóra találva felült rá, ahogyan megvan írva: Ne félj, Sion leánya, íme királyod jön szamár csikón ülve. Tanítványai először nem értették mindezt, de miután Jézus megdicsőült, visszaemlékeztek arra, hogy az történt vele, ami meg volt írva. Bizonyságot tett mellette a sokaság, amely vele volt, amikor Lázárt kihívta a sírból, és feltámasztotta a halálból. Ezért is vonult ki elé a sokaság, mert hallották, hogy ezt a jelt tette. A farizeusok pedig így szóltak egymáshoz: Látjátok, hogy semmit sem tudtok elérni? Íme a világ őt követi. Amen. Ez Isten igéje. Szeretett testvérek, ez már a harmadik alkalom, hogy ilyen keretek között tartjuk az Isten tiszteletünket, és nem a jól megszokottnak nevezhető módon, és jól megszokottnak nevezhető keretek között. Bár talán kezdünk már hozzászokni ehhez a formához is. Mi itt a technikai oldalon minden esetre még elég sokat kísérletezünk, és próbáljuk a legjobb beállításokat megtalálni, hogy akár hosszú távon is jól működhessenek ezek a felvételek, és eljuthasson az Isten tiszteleteknek az üzenete és élménye mindazokhoz, akik a képernyők előtt ülve tudnak ezen csak részt venni. De semmi esetre sem szeretnénk ezt a helyzetet állandósítani, nem is lenne jó ez, hanem jó lenne visszatérni a megszokott formákhoz, a megszokott biztonságos életünkhöz is ezzel együtt. És ha belegondolunk, ezt látjuk a körülöttünk lévő világban is, azokat a híreket halljuk Olaszországból, Spanyolországból, hogy ott, ahol nagyon súlyos a helyzet, és a milyenkénél sokkal súlyosabb előírások vannak életbe léptetve, kezdenek elfáradni az emberek, és kezdik megunni a bezártságot, és ki szeretnének ebből törni, ki szeretnének ebből szabadulni, bár ez még egyáltalán nem ajánlott, hiszen a járvány tetőzik, és nagyon veszélyes a kijárási korlátozásoknak a megszegése. De az elmúlt napokban már arról is hallhattunk, hogy Magyarországon is a sokkal enyhébb szabályozások ellenére is sokan már kezdik kényelmetlennek érezni ezt a bezártságot, és kezdik megszegni a szabályokat, pedig még előre láthatólag a csúcs, a járvány tombolásának csúcsa előtt vagyunk. Ez a helyzet vesz minket körül, és szeretnénk visszatérni abba a világba, ami a jól megszokott kereteket biztosítja, ahol mi szervezhetjük és tervezhetjük mindazokat a dolgokat, amiket szeretnénk megélni, amikben szeretnénk részt venni. És ez nem csak a hétköznapi életünkben van így, hanem az ünnepi életünkben is így van, és most különösen gondolhatunk erre, itt a nagy hét kapujában, a virágvasárnap ünnepén, amikor talán úgy terveztük, hogy a régi, jól megszokott, jól bejáratott kereteknek megfelelően tartjuk majd az alkalmakat, veszünk részt az alkalmakon, ünnepeljük meg családi körben, gyülekezeti körben, istentiszteleti alkalmakon akár ezeket az ünnepeket. A szokásos, a megnyugtató, a bejáratott forgatókönyv szerint. Ez a sokak számára jól ismert, biztonságos és bejáratott forgatókönyv megnyugtató lenne a számunkra. Azért is így lenne, mert egy jól ismert, megszelidített, vagy valaki úgy mondta, háziasított Isten lenne az, aki ebben jól illeszkedik, aki jól illeszkedik a szép vallásos kereteinkhez, és vele találkozhatunk talán ebben a helyzetben, vagy legalábbis erre készültünk. Azonban ez a bibliai történetekben sem valósulhat meg. És ilyen formán most különösen is egy olyan helyzetbe kerültünk, ami ezt a jézusi váratlanságot hozza az életünkbe. A jól kiszámítható dolgok helyett. János leírásában különösen is érződik ennek a helyzetnek a váratlansága, a spontaneitása, a megszervezetlensége. Mondhatjuk így, hogy Jézus egészen spontán módon alakította ki ezt a bevonulást. János azt írja, talált egy szamarat, és fölült rá. Semmi tervezettség nem mutatkozik ebben a leírásban. Aztán azt is olvassuk, hogy a tömeg, aki meghallotta, hogy Jézus közeledik, egyszer csak elkezdett összegyülekezni és kivonulni elé. És fogta azt, amit éppen talált, a pálmaágakat, a ruháit, és leterítette elé. Egészen spontán módon. Mi magunk megpróbáljuk ezt a spontaneitást is megszervezni, flashmobokkal, hirtelen összegyülekező alkalmakkal, nagyon divatosakká váltak ezek mostanában, de közben tudjuk, hogy óriási szervezés áll a hátterében egy-egy ilyen megmozdulásnak, ahol egyszer csak mindenki egy karmester, egy láthatatlan karmester utasításainak enged, mintha ez spontán lenne, de valójában szervezett. Jézusnál azonban tényleg a tanítványok és mindenki számára spontán alakul ez az egész alkalom. A tanítványok is valószínűleg csak kapkodják a fejüket, látva, hogy mi történik. És mindez magában hordozza a mai üzenetünk egyik részét. Jézusnak nem számít az, és nem az számít, hogy mennyire szerveztük meg az ő fogadását, és mennyire vagyunk erre készek. Ő nem úgy szeretne megérkezni az életünkbe, a te életedbe is, kedves testvérem, hogy minden a helyén van, minden nagyon flott, meg van szervezve, ki van csinosítva, ki van takarítva, amikor majd úgy érzed, hogy készen vagy az ő fogadására, mert ilyen pillanat talán soha nem is lesz, vagy alakul ki, hiszen mikor mondhatja valaki, hogy igen, most méltó vagyok és kész vagyok a világ urának a fogadására. Jézus éppen ezért nem is erőlteti ezt, és nem is szeretné ezt, hanem egyszerűen hétköznapi módon, spontán módon szeretne az életedbe megérkezni, úgy, ahogy vagy, ahogyan rád talál. Talán ebben a helyzetben, talán a mostani napokban éppen aggodalmak, vagy szorongás, vagy félelem közepette a bizonytalanságtól, a kiszámíthatatlanságtól, a veszélytől, ami minket körülvesz. Talán éppen ezek a kérdések azok, amik téged is kínoznak, kedves testvérem, és amik között egyáltalán nem vagy fogadókész, fogadóképes, nem vagy megfelelően felkészülve erre a találkozásra, Jézus mégis szeretne belépni ebben a helyzetben az életedbe. És azért is izgalmas ez, mert van ennek egy másik oldala. Az ünneplésünk ilyen formájának egy másik korlátja. Ha Jézus az otthonunkba, az életünkbe lép be, ahogy most az otthonainkban lehetünk részesei ennek az ünnepi alkalomnak, akkor nem is tudjuk őt a templomban felejteni, nem tudjuk az ünnepi alkalom után egyszerűen bezárni magunk mögött az ajtót, és azt mondani, hogy majd visszajövök legközelebb is, Jézus, majd jövök hozzád máskor is, amikor úgy érzem, hogy van időm, amikor kész vagyok, amikor szükségem lesz rád. Hanem Jézus ott van velünk, az otthonaink nyílnak meg előtte, és az egész életünk így ott van előtte, érezhetjük, talán különösen is érezzük ennek a közelségét, és ezzel az egész életünk kerülhet más megvilágításba. Érezhetővé válik, hogy a mindennapjainkban is helye lehet, helye van az ő jelenlétének. Különös módon éljük át ezt most, ezekben a napokban, ebben a helyzetben, hogy egymás otthonaiba bepillantást nyerünk. Én az elmúlt napokban az egyik óvodás csoporttal egy videókonferencián vettem részt, és találkoztam az óvodás gyerekekkel és szüleikkel, úgy, ahogy egyébként ritkán, vagy nem szoktam, hogy bepillantok az otthonainkba. Az egyikük mögött a hűtőszekrény, és rajta a gyerekek rajzai, a mágnessel kiragasztva, a másik a nappaliában nappaliába engedett bepillantást, valahogy így vagyunk most részesei egymás életének, és a gyerekek pedig egészen természetes módon élik meg ezt sokszor, nem érzik ennek a korlátait, mutogatják a szobájukat, a rajzaikat és mindent úgy is, hogy az a kamerán nem látszik, mert ők nem érzékelik ennek a korlátait. Éppen ezért mondja Jézus azt, hogy ők sokkal jobban átélik ezt, ennek az egész találkozási lehetőségnek az élményét, nem csak emberek között, de Istennel magával is. És ugyanígy élhetjük most meg ezt a zenés alkalmunkat is, amelyen családi zenéléseket valósítottunk meg, egy spontán ötlettől vezérelve, keresve a módját, hogy oldjuk föl a kijárási korlátozást, és hogy tudunk mégis énekkel, zenével szolgálni, és erre meghívni másokat, és élhetjük át, hogy a családi zenélés istentiszteleti zenélésé válik, családi istentiszteletté, ha úgy tetszik, és lehetünk így is részesei egymás életének és egy istentiszteletnek. Ez a spontán helyzet, tehát az első, az egyik üzenete a mai igénknek. A második üzenet, amit szeretnék ma aláhúzni, szintén a jánosi leírás egyediségéből adódik. János evangélista is idézi a régi proféciát, őnek is eszébe ötlik Zakariás szava, ne félj Sionnak leánya, íme királyod érkezik hozzád Szamáron ülve, alázatosan. De nagyon különleges, hogy ő nem azt mondja, hogy örülj nagyon Sionnak leánya, ahogy a többi evangélium leírásában látjuk ezt, hanem ne félj, ezt húzza alá. És talán nem véletlenül van ez, hogy a mostani helyzetünkben Isten tapintatosan ezt az igét hozta elénk. Nem az örömre buzdít, hiszen ebben a helyzetben ez olyan furcsán, olyan groteszk módon hangozna talán, hanem a tapintatosan mellénk lépő Isten jelenik itt meg ebben az igében, aki mellénk hajol vigasztalóan, és ezt húzza ma alá számunkra. Ne félj! Ne félj ma se, amikor meginogni látszik minden. Amikor esetleg romba dőlni látszanak a terveid, amikor nem tudsz még újakat sem építeni, hiszen talán reméljük, hogy mi lesz később, de nem tudjuk, hogy mi lesz addig, amíg eljutunk eddig a későbbig. Ne félj, mert az, aki az otthonodba megérkezik, aki belép az életedbe, a családi körbe, és békességet hoz, az nem a körülményeket kell, hogy megváltoztassa elsősorban, és szeretné megváltoztatni, hanem az életed elhelyezését, elhelyezkedését ezekben a körülményekben, és neki van erre hatalma és lehetősége. Éppen ezért fontos ennek az igének ez a biztatása. Ne félj! Végül az utolsó gondolat, amit szeretnék ma aláhúzni, az a háromféle reakció, amit János evangélista ennek a történetnek a kapcsán elénk állít. Ahogy ma is többféle olvasata van a híreknek, és mindannak, ahogy erre reagálunk, és ezek a reakciók, ezek bizonyos tipikus irányokba sorolhatók be, ahogy ezeket fogadjuk. Úgy János is rázoomol néhány ilyen tipikus reakcióra. Három ilyen reakciót állít elénk. Az egyik a tanítványoké, akikről azt olvassuk, hogy először nem értették, hogy mi történik, de később visszaemlékeztek, és összeállt számukra ennek a történetnek a jelentése. Nem érti, de ott van, és később ráébred. Ez a tanítványság egy jellemző helyzete. Nem azok a jó tanítványok, kedves testvérek, akik előre tudják, hogy Jézus mit szeretne tenni és mit fog tenni. A tanítványság nem azért jó, vagy akkor jó, ha kitaláljuk, hogy mit akar a mester, hanem azok az igazán jó tanítványok, akik követik, vagy úgy is mondhatjuk, hogy lekövetik Jézust ebben a helyzetben és az ő mozgását, és a megfelelő időben viszont összeáll számukra a kép, felismerik és megértik ezeknek a helyzeteknek az üzenetét. A tanítvány nem járhat a mester előtt. Mi sokszor keveredünk ebbe a helyzetbe, tanácsot akarunk adni Istennek, tanácsolni akarjuk őt, hogy mit kellene tenni, és menet közben is próbáljuk vallásos, kegyes magyarázatokkal sokszor interpretálni, ellátni a helyzeteket, megmondani, hogy most ez az egész járvány, ez miért jó. nem jó, kedves testvérek. Egy csomó szenvedés van benne, egy csomó fájdalom van benne. És nem biztos, hogy az a jó hozzáállás, hogy ezeket rögtön megpróbáljuk megmagyarázni, Isten büntetését, vagy akaratát, vagy szándékát látni ebben, és amikor fájdalommal vannak ott körülöttünk mások, akkor rögtön erre hívjuk föl a figyelmet. Nem biztos, hogy erre van első körben szükség, hanem sokkal inkább arra, hogy melléjük telepedjünk, és a vigasztalás üzenetét vigyük számukra. Sokkal fontosabb, hogy kövessük a Mestert, és figyeljünk rá, és a maga idejében hozzuk meg az egyéb felismeréseinket, vagy jussunk el a felismerésekre, amikor összeállt a kép. Ez tehát a tanítványoknak a feladata, a szerepe, a reakciója ebben az ige szakaszban. A második ilyen kép, amit János kiemel, a sokaság reakciója. A sokaság, akiknek a többsége valószínűleg egyszerűen azért van ott, hogy ezt János is aláhúzza, mert Jézus előző nap feltámasztotta Lázárt, ez óriási hírrel szolgál, óriási hírértéke van ennek a csodának, és egy ilyen csodákra kíváncsi, felbojdult tömeg egyszer csak elindul Jézus elé, mert hallják, hogy érkezik ez a csodatévő. Ez a spontán megjelenő tömeg akaratán kívül és tudatán kívül válik részesévé a profécia beteljesedésének, a messiási történet beteljesedésének. És ezzel János azt írja, önkéntelenül is bizonyságot tesz Jézusról és az ő szolgálatáról. Sokan vannak ma is, akik önkéntelenül és akaratlanul válnak üzenet hordozójává, és talán tudatában sincsenek ennek. János evangélista kellő távolságból így látja ezt a tömeget, és sokszor szoktunk erre a hozsannázó tömegre úgy tekinteni, hogy jó, szép, amit ők tesznek, de azért ne feledjük el, hogy néhány nappal később ez a tömeg feszítsd meget fog kiáltani, ellene fordul ennek a megváltónak, akit itt éljenez, akit itt éltet. Ez lehet, hogy így van, de János most nem ezt húzza alá számunkra, hanem azt, hogy ez sem akadályozza meg Istent abban, hogy itt az ő bizonyságtételüket használja föl, bizonyságtévő tömeggé váljon ez a sokaság. Mi is akaratunkon kívül kerültünk ebbe a helyzetbe, amiben most vagyunk. Vajon miről tesznek bizonyságot a szavaink, a cselekedeteink? Ez is egy nagy kérdése lehet ennek a mai alkalomnak. És végül a harmadik reakció, a harmadik kép, amit János kinagyít számunkra, a farizeusoké. És egy igazán különleges dolognak lehetünk részesei, hiszen János evangéliumában, ha lehet, a farizeusok a legrosszabb színben vannak folyamatosan feltüntetve, a legélesebb Jézussal való vitáik ebben az evangéliumban vannak leírva, és János nem fukarkodik az éles erős kritikákkal a farizeusokat és írástudókat illetően, és mégis ebben az ige szakaszban azt olvassuk, hogy a farizeusok is bizonyságtévők lesznek. Amit ők Jézus elleni vádként hoznak föl, és mint egy önigazolásként hoznak föl, és mondanak el, az a jövőbe kivetített proféciának bizonyul ebben a helyzetben. Bizony Jézus hatalma előbb-utóbb mindenkinek meg kell hajolnia. Tehát még a legnagyobb kritikusok is az Isten kezében, az Isten történetében adott esetben bizonyságtévővé válnak. Háromféle reakció van itt előttünk, és ha kicsit kitágítjuk a látókörünket most, és hátrébb lépünk egyel, tovább nézzünk ezen az úton, akkor a következőt láthatjuk. Ez a háromféle reakció, háromféle válaszlehetőség, ez kettőre fog leszűkülni ott a kereszten, amikor egy egyszerű igen-nem döntési helyzet alakul ki. A két lator, akik Jézus mellett vannak felszegezve, állítják elénk ezt a helyzetet. Előbb-utóbb a mi életünkben is egy egyszerű igen vagy nem kérdéssé válik a Jézushoz való viszonyunk. Mellette vagy ellene, vele vagy nélküle szeretnénk élni. És hogyha még hátrébb lépünk, és még tovább vizsgáljuk ennek az egész történetnek a kifutását, a perspektíváját, akkor pedig ez a kettő is összesen egy válasz lehetőségé szűkül le. Ahogy erről Pál apostol gyönyörű Krisztus himnuszában ír, minden térd meghajol előtte. Földieké és mennyieké és föld alattiaké, akár akarják, vagy akár nem akarják, Krisztus nevére minden térd meg kell, hogy hajoljon. Kedves testvérek, így vagyunk most is, a mostani életünkben, a mostani élethelyzetünkben. Tanuljuk, tapasztaljuk, hogy vannak erők, amik meghajlásra, térdre kényszerítenek minket. Egy láthatatlan, apró lény kényszeríti most térdre a félvilágot, a világot, amiben mi biztonságban éreztük magunkat, amiben mi otthon éreztük magunkat. De jön valaki, aki a térdre rogyott állapotunkban mellénk lép, mellénk hajol, és szeretne felemelni minket. Szeretne felemelni, hogy új perspektívát nyisson, hogy új utakat nyisson előttünk, hogy új cél felé állítsa irányba az életünket. Kedves testvérem, mondjuk neki, ami elhangzott az evangéliumban is, Hozsánna, segíts meg! Ezt jelenti ez a szó, és mondhatjuk azt is, mert áldott, aki az Úr nevében jön, legyen ő az otthonunk, az életünk királya. Amen.